A vendégem Füstös Móni, aki esetleg most csatlakozik a szabad esésbe, és az atipikus nevelésről beszélgettünk, illetve a pozitív fegyelmezésről, ami szerintem nagyon fontos, és azért hoztam be ezt a témát ma ide nektek a szabad esésbe, mert rengetegszer látok türelmetlen szülőket, mi több, én is gyakorló szülőként, természetes, hogy elvesztem néha a türelmemet, de nagyon szeretnék tanulni, szeretném tudni azt, hogy hogyan lehet jól nevelni, vagy jól fegyelmezni, ahhoz képest, hogy azokhoz a mintákhoz képest, amiket én hozok otthonról, vagy mi hozunk otthonról mindannyian, hiszen a 30 évvel ezelőtt teljesen más volt, más irányok voltak. Na jó, ennyit akkor így az összefoglalóról, beszélgettünk arról, hogy a játszótéren hogyan kell a gyerekkel hazaindulni, de ugye itt ma még van ez a pozitív fegyelmezés dolog, és a testvér viszály, ami nagyon fontos lesz szintén. Úgyhogy a pozitív fegyelmezésre még kicsit menjünk vissza meg az ingerekre, ahol elhagytuk az előbb a beszélgetést, hogy miért is fontos. Itt van egy nagyon, azt gondolom, hogy laikus kérdésem, és lehet, hogy ez tényleg ilyen, vagy demagóg, vagy laikus kérdés, de ha körülnézek a közvetlen kis makrokörnyezetemben, akkor nagyon sok családban a 3-6-7 éves gyerekekről kiderül, hogy ADHD-s, szenzoros, de talán ennyi, ami egyelőre így nem, hogy eszembe jut, hanem körülbelül ezek. De az ADHD az egészen mindennapos. És persze nagy kutató vagyok, tudod, tehát megnézem azt, hogy oké, de hány évesen adják oda a gyerek kezébe. Tehát ezek ilyen ösztönök bennem, hogy hány évesen adja oda a gyerek kezébe a telefon, és akkor van, hogy 2, van, hogy 3 évesen. És ezek valahogy így összecsengenek nekem. Van összefüggés? Nem vagy orvos, tehát én nem kérdezhetek tőle.
Nem, valóban nem vagyok orvos, de hogy egyébként a válasz az egyfelől nem, mert hogy attól, hogy valaki képernyőt néz sokat, attól nem lesz se szenzoros, se ADHD, és mert ezek ugye neurológiai eltérések. Tehát, hogy ez nem fog ettől kialakulni. Igen, viszont ugye az van, hogy az ADHD-nak, a szenzorosságnak vannak olyan tipikus tünetei, ami egy idegrendszerében nem eltérő gyereknél is ki tudja hozni ezeket a tüneteket. Tehát, hogy a nem megfelelő ingerek annyira túl tudják mondjuk pörgetni, vagy túl tudják ingerelni egy neurotipikus gyereket is, hogy simán lehet az, hogy elkezd olyan tüneteket produkálni. Mint mondjuk egy ADHD, tehát mondjuk hiperaktív tüneteket.
De akkor miért hívjuk másnak? Tehát, hogy miért nem mondjuk rá azt, hogy ez is ADHD?
Hát azért az, hogy valaki ADHD-s, és hogy itt egyébként elég, nem akarok így nagyon belemenni ebbe, mert még csomó mindenről akarunk beszélni, de hogy itt elég korai időpontot mondtál. Tehát azért ahhoz, hogy valakiről mondjuk ilyen óvodáskorban kimondják azt, hogy ADHD-s, ahhoz azért tényleg nagyon-nagyon konkrét tüneteket kell produkálnia. És egyébként itt úszik be a szenzorosság, hogy a szenzorosságnak van egy típusa, tehát az, ugye profilról beszéltem az elején, ezt igazából erre értettem, hogy több fajtája van a szenzorosoknak.
Megtartja.
Megpróbálom megtartani.
Valaki lefejeli, te levered, semmi baj. Mikrofonról beszéljünk, kedves.
Kicsit
hallgató.
Sokat gesztikulálok.
Nagyon jó, mint az olaszok. De igen, bocs.
Na, megpróbálom itt magam előtt tartani a mikrofont azért, és nem leverni. Szóval, hogy...
Kizökkentettelek, bocs.
Igen,
bocs,
igen. Mert annyi mindent el akarok mondani.
Igen.
Szóval, hogy a szenzorosságnak több típusa van, és van egy, a nevébe is benne van ingerkereső. Az ingerkeresőknek ez a fő motivuma, hogy hát folyamatosan keresik az ingert, rohannak, ugrálnak, futnak, nem tudnak leállni, pattognak, mindenfélét csinálnak, és ez ugye nagyon-nagyon hasonlít a hiperaktivitásra.
Aha.
Tehát elég nehéz is szétválasztani. Nagyjából egyébként azzal lehet, hogy azok a módszerek, azok az ilyen kis nyugtatótornák, rendező gyakorlatok, rendező ingerek hogyan hatnak rájuk. De egyébként az is van, hogy bonyolítsa a helyzetet, hogy nagyon sok ADHD, és körülbelül az ADHD-soknak a fele szenzoros is. És egyébként még ugye itt az elején említettem az autizmust, az autizmussal élőknek pedig 90%+ a szenzoros is. Uh-huh. És ugye ezzel nagyon izgalmas egyébként a szenzorosság, mert hogy azt nagyon-nagyon jól lehet otthoni módszerekkel támogatni, azzal, hogy megfelelő ingereket adunk, és akkor itt visszatérünk ugye a képernyőre, hogy az nem megfelelő inger, viszont cserébe mondjuk azt, hogy fejjel lefele lógatom a gyereket, labdán tornáztatom, mély nyomást, masszírozom.
Minden gyereket? Egyébként minden
nagyon
gyereket?
Érdekes, mert igen. Szóval az van, hogy nálunk van egy érintett gyerek, és van
csak
kettő,
mondjuk féltem, aki... mondjuk. Tehát, hogy az, ezt én is észrevettem, hogy tök jótékony hatása van, meg rengeteg humor van benne.
Igen.
Mint harangozol.
Igen, tehát, hogy az is van, igen, hogy így kizökkenti, meg vicces, meg nem tudom, de hogy az van, hogy hát vesztibuláris ingernek hívják egyébként ezt, tehát ez, amire itt az előbb utaltam már, hogy a fejnek a helyzetét azt ugye hogy érzékeljük.
Szóval ezektől nem szabad megijedni magyarul.
Nem, sőt, a gyerekek ezeket keresik is.
Aha.
És hogy ezeket tök természetes, hogy keresik. Tehát mondjuk, hogy akkor most egy picit így visszamenjünk a pozitív fegyelmezés irányába. Ha ugrál a gyerek a kanapén, az a legszuperebb dolog, és baromi idegesítő tud
neked
lenni.
Félted, mert beleheti a fejét, stb.
Igen,
tehát,
hogy pont ezt akartam mondani, hogy ugye igen, tehát hogy azt így végig kell gondolni, hogy mondjuk miért nem engedem. Mert hogy egy kanapén ugrálás az a legszuperebb dolog, amit a gyerek magának kitalálhatott. Tehát mondjuk, hogyha féltem attól, hogy leesik, akkor tök jó, hogyha alárakok egy matracot, vagy körbe párnázom. Tehát, hogy biztonságosá teszem a környezetet, de igazából ez az egész lakásra igaz, tehát amikor még egy kisbaba a gyerek, már akkor érdemes bababiztossá tenni a lakást, nem azért, mert ez egy ilyen úri huncutság lenne, hogy izért, hogy bedugdossuk a konnektorokat, hanem pont azért, hogy keveset kelljen tiltani. És egy nagyon érdekes, igen. És akkor most már megint benne vagyunk itt a pozitív fegyelmezésbe, de terelj vissza, hogyha megyek vissza.
Nem, ügyes vagy, nem foglak visszaterelni, mert nagyon jól terelette. Tehát ugye, szóval és pozitív... te tudod, hogy melyikből jön a másik. Szóval...
Igen, hát ez az, hogy így nagyon összefüggnek, és ezt ugye mondtam is neked, hogy ilyen, amikor röviden lehet róla beszélni, akkor nagyon nehéz kommunikálni a kettőt egyszerre, de hogyha így van több idő, akkor azért így kijön beszélgetés közben is, hogy függ össze az egyik a másikkal. Szóval csak azt akartam mondani, hogy a 3-4 éves gyerekek és alatta, tehát hogy 3 és 4 éves korig a gyerekek nem értik azt, hogy nem. Tehát, hogy nem az a koncepciójuk róla, mint nekünk. És hogy ugye próbáljuk ilyen tiltásokkal, meg nemmel leállítani őket, de hogy ez így látjuk azt is, hogy nem nagyon működik. És akkor ez például egy nagyon jó technika arra, hogy ne kelljen nemet mondanunk, hogy úgy rendezzük be a lakásunkat, meg az életterünket, hogy minél kevesebbet kelljen tiltani.
Ez már a pozitív fegyelmezés része.
Ez például igen. Ezt talán nem mondja Jane Nelson egy konkrét eszköznek, de én mondanám egy konkrét eszköznek, hogy rendezzük úgy a környezetet, hogy az segítse azt, hogy keveset kelljen tiltani. De mondjuk a szenzoros szemléletben is ez benne van.
Ami a tekintélyelvű nevelésben például a nem zsarolás, hanem ilyen, nem, mit mondtál, megfélemlítés, vagy...
Hát igen,
hát
igen.
Ez egy kicsit erős szavak, de hogyha ami abban ez volt, a pozitív fegyelmezésben mi veszi át a helyét?
A konkrétan a fenyegetésnek,
például,
vagy
igen,
a zsarolásnak.
Igen. Hát vagy annak, hogy a gyerek is fél, mert itt hagylak.
Majd tudod, majd a testvéreknél mondom a varázsszó, de hogy erre is van egy varázsszó.
Azt tudom, de majd elgosztjuk a hallgatókkal.
Igen, de ezt nem tudod, nem, hogy ennél mi a varázsszó. Az amint. Tehát ez... Ezzel
amint?
Nagyon jól át lehet szerkeszteni a mondatot fenyegetőből, olyanra, hogy és ráadásul ugye nem is mondok vele nemet. Tehát mondjuk azt mondom, hogy te most nagyon szeretnél velem, nem tudom, egy Uno-t játszani, és akkor én azt mondom neked, hogy amint megfürödtél és felvetted a pizsomádat, játszom veled egy Uno-t. Ahelyett, hogy elkezden, tehát hogy ez már nem aha. fenyegetés, de hogy benne van az az info,
hát igen,
ami kell hozzá,
és
a határt is meghúztam.
Aha.
De feltételhez van kötve, de kedvesen. És hogy ez egyébként a pozitív fegyelmezésnek, meg a hatékony gyereknevelési eszközöknek van 5 kritériuma, ez az egyik, ez a kedves és határozott egyszerre. Tehát, hogy kell az is, hogy a határ meg legyen húzva, és ne csúszunk át ebbe az engedékeny vonalba, de hogy közben pedig az van, hogy kedves is voltam vele, mert hiszen vettem a lapot, te únozni szeretnél, még azt mondom, hogy még bele is fér akkor, hogyha most itt ezen gyorsan túlesünk, és megvan a fürdés, meg aha. a pizsoma felvétel, és hogy akkor miért ne lehetne egyébként únozni még egyet az esti mese előtt, hogyha tényleg belefér.
Mondok ugyanide egy példát, de nem esti példát, hanem reggeli példát, amikor nagyon menni kell. Ugye, van ez, menni kell,
igen.
ez a két szó, de ugye ezt nem mondod, mert ez nem működik. De teszem azt, mondjuk élőadás van 9-től, és 8-ra be akarom vinni, vagy 7-8-ra a gyereket, de 4-8-kor még mesztelenül rohangál a lakásban körbe-körbe, és nem tudod elkapni, felraksz rá véletlenül, valahogy sikerül rá föladni egy pólót, aztán azt leveszi. Aztán föladod az alsógat, azt is leveszi. Tehát, hogy Na erre varjál gombot, kérlek
igen,
alásson.
Hát,
most erre mi a megoldás?
Igen,
például a pozitív
hát
fegyelmezésről beszélgetünk.
Ugye az a szuper a pozitív fegyelmezésben egyébként, a reklám helye, hogy rengeteg eszközzel...
Férjen bele egyszer, na férjen bele, igen.
Tehát, hogy rengeteg eszközzel dolgozik. És hogyha az egyik nem megy, akkor előveszem a másikat. És most erre is itt több eszembe jutott. És akkor az embernek ugye az van, hogy így a vérmérsékletéhez is igazítja. Tehát amit most mondtál, abban én azt csinálnám, hogy fölkapnám a gyereket.
Felismerted a helyzetet.
Fölkapnám a gyereket, meg a ledobált ruháknak a kupacát, a kupacruhát beraknám a zacskómba, a gyereket pucéran a kocsiba, és bevinném úgy.
Minusz 5-ben?
Hát befűtöm a kocsit, vagy, tehát hogy azért mondom, hogy helyzetfüggő is persze, hogy ez folyamodok-e vagy nem.
Ez most egy erős kép volt. Egyrészt azért, mert minusz 5-ben, tehát ilyet nem csinálok, tehát a lépcsőházban nem viszem ki így. A másik meg, hogy ez akkor ez a megalázás?
Nem, ez nem megalázás.
A járókelők, akik látják, hogy berakod a kocsiba a gyereket mesztelenül, egyrésztről rátívják a teket, másrésztről megvan a véleményük róla, hogy állatszülő
vagy.
Na
igen, most ebben két téma van. Az egyik, hogy azért mondom, hogy ez egyrészt vérmérséklettől függő, hogy valaki belemegy ebbe, vagy nem megy bele.
Ez volt a nagyon szélsőséges,
de hogy egyébként ez is oké, és ez amúgy a természetes következmény nevű pozitív fegyelmezés eszköz, amikor az van, hogy itt megint ugye az van, hogy kicsit így kiszervezem azt, hogy a gyerek megtapasztalja azt, tehát a természetes következménynek az a kritériuma, hogy nem csinál semmit a szülő, csak hagyja, hogy megtörténjen. Tehát, hogyha ebben az esetben az van, hogy a gyerek pucéran akar óvodába menni, akkor elviszem pucéran az óvodába, és megnézzük, hogy mi történik. És akkor kiderül, hogy majd legközelebb akar-e, vagy nem, vagy megfázik-e, vagy nem, vagy elindul a kabát nélkül. De persze ez olyan érted, hogy oké, elindul a gyerek, nem akarja felvenni a kabátot, elindul kabát nélkül, és valóban a lépcsőházban már fázik. De viszem magammal, tehát, hogy nem az van, hogy hagyom megfázni. Vagy mondjuk nem tudom, egy másik példa, hogy a gyerek beleugrik a pocsolyába, akkor hagyom-e ugye, hogy a vizes legyen azoknél, vagy ne. Nekem az van, hogy mondjuk körülbelül az én ingerküszöböm, hogyha így nem tudom, 5 utcán belül vagyunk, akkor hagyom, hadd kísérletezzen, hadd dolgozzon a természet. Én egyszer elmondom, hogy vizes lesz az oknia, és rossz lesz, de hát hadd próbálja ki. Baromi jól tudnak ebből tanulni.
Kicsit a Tacsi meséje, tudod, van, azt nem tudom, hogy ismered-e a Kicsit Tacsit, hogy hát jó van, akkor belemegy mindenbe, és ez minden átázik, és akkor igazából már fázik, és haza kell menni, és mire hazaérnek, hát teljesen átfázik. Tehát, hogy, és akkor ott érzi a következményét.
Igen, és hogy ez nagyon jó tanító mester igazából a természet. És hogy tulajdonképpen ugye a fegyelmezés az erről szól, a nevelés az erről szól, és a pozitív fegyelmezés is ezt mondja, hogy a nevelés nem azt akarja, hogy abban az adott pillanatban megváltoztassuk a gyereknek a viselkedését, mert az a viselkedés az valamiért történik. Tehát azért van persze erre is, megnézzük az okait, és megpróbálunk segíteni.
Ilyenkor az okokat azért érdemes hosszú? Úgy felfejteni, hogy megkérdezzük, mi a megfelelő kérdés itt? Ugye vannak varázsszavak, de itt mi a megfelelő varázskérdés?
Például hát vannak, van, ez is egy pozitív fegyelmezés eszköz, a kérdező szülő, de hogy azért nem, tehát hogy egy ilyet nem kérdezel meg a gyerektől, hogy mi az oka, mert hogy azt nem biztos,
így,
hogy el
nem
tudja
így,
mondani.
De hogy nem tudom, mi a baj, hanem, mi bánt, nem tudom.
Igen, hát ilyet mondjuk azért lehet, ugye attól függően, hogy mekkora, azért azt lehet, hogy el tudja mondani, meg empatizálni, az a legfontosabb része tulajdonképpen a pozitív fegyelmezésnek, hogy empatizáljunk, sőt meg is lehet próbálni kitalálni, hogy mit érez a gyerek. De hogyha okokról beszélünk, akkor egyel hátrébb kell lépni, és az van, hogyha van mondjuk egy ilyen ismétlődő rossz viselkedés, akkor annak, amikor az okait keresem, az egy picit, igen, szóval ez hátrébb kell lépni. A saját érzéseimet kell megnézni, azzal kapcsolatban, hát most neked meg tudom mutatni, hogy van erről egy táblázat.
Aztán egy laminált ízét, azt a mindenit.
Tehát, hogy van erről egy táblázat, ezzel dolgozik a pozitív fegyelmezés, a saját érzéseimet nézem meg, és az alapján próbálok rájönni, hogy a gyereknek mi lehet a téves hite. Úgy hívják ezt, hogy a téves hitek táblázata.
Lefotózhatom tényleg? Megosztod majd velem?
Megbeszéljük a végén.
Jó, igen, lehet, jó,
de
jó
hogy egyébként, egyébként persze, szóval belefotózhatod, persze.
Jó, okay.
És hogy, szóval, hogy négy téves hitet különböztet meg a pozitív fegyelmezés, ez a figyelem, a hatalom, a bosszú és a vélt alkalmatlanság, és a figyelem esetében az a téves hite a gyereknek, hogy csak akkor számítok neked, hogyha velem foglalkozol. Ugye, és akkor velem egy ilyen...
Ezt hogy lehet megtörni, ezt a téves hitet? Mert ez egy valid.
Hát ugye ezt mondtam, hogy igen, hogy van nagyon sok pozitív fegyelmezés eszköz, és akkor vannak olyan eszközök, amik kifejezetten, hogyha ezt felfedezzük, hogy itt a gyereknek ez a téves hite, hogy figyelmet akar elérni, és ez a téves hite, hogy azt hiszi, hogy csak akkor szeretjük, hogyha vele foglalkozunk, akkor például be lehet őt vonni hasznosan. Ez alatt azt értem, hogy mondjuk csinálod a házi munkát, és akkor oda hívod, hogy gyere főzni, de hogy nem csak az, hogy ott így nézegesen, hanem hogy tényleg korának megfelelő, felelősségteljes feladatot kap. Az én gyerekeim imádnak a mosásba segíteni, most az van, hogy nekem 3 gyerekem van egyébként, mind a 3 ott főznek, a legkisebb 1,5 éves, úgyhogy még fellépőről is alig éri fel a pultot, és én nagyon parázok, hogy megfogja a forró fazekat, és 100 évvel tovább tart a főzés, mint hogyha egyedül lennék, de hogy közben meg együtt voltunk, és jól éreztük magunkat, és kapcsolódtunk benne. Tehát, hogy ez egy tök jó dolog volt. De hogy lehet olyan például, hogy időt fordítunk a tanításra. Tehát, hogy azt is érzi a gyerek, hogy akkor odafigyeltem rá. A tanításnak több lépése van. Eleinte megcsinálom helyette, és mondom, hogy mit csinálok. Aztán együtt csináljuk. Akkor utána mondom, hogy ő mit csináljon, és ő csinálja. Utána már csak segítő kérdésekkel alákérdezek, hogy akkor most mi következik? Hogy
az
van?
Hasznos, hogyha azt mondod, hogy te hogy csinálnád, és utána megnéz, jó, mondjuk lehet, hogy jól csinál, de lehet, hogy nem csinálja jól, és akkor figyelj, majdnem jó, de most így próbáljuk meg.
Igen, szóval ez egy nagyon fontos ismérve a pozitív fegyelmezésnek, hogy itt együttműködünk, hogy közösen, hogy megnézzük, hogy a gyerek hogy csinálna. Persze, ez egy nagyon jó kérdés.
Nagyon kevés időnk maradt, és megígértük a testvérviszály problémáját, ami ugye akkor alakul ki, amikor egy második gyerek, és aztán utána többi gyerek megszületik. Nyilván talán a kardinálisabb az, amikor a második gyerek megszületik, hiszen egy gyerekből lesz 2, és aztán tehát úgy lesz egy társaság.
Így van.
Itt ugye hát sokféle verzió van, felnőve hallottam én már olyat második gyerektől, hogy én nem kaptam annyi figyelmet, mert az első volt a, nem tudom, ő volt az irányadó, meg ő mutatta a példát, ezért ő volt a jobb, de kaptam olyat is már, vagy hallottam olyat is már, hogy a második gyerek mondta azt, hogy hát ő, vagy az első gyerek mondta azt, hogy a második többet kapott. Mert hogy úgy érezte, hogy amikor megszületett a másik, akkor áthárult a figyelem. Na, ez egy olyan probléma, amire nem lehet 2 perc alatt megbeszélni, de mik azok a főbb pontok, amikre nagyon oda kell figyelni, már az első perctől kezdve?
Jó, nagyon gyorsan reagálok arra, hogy a testvérviszállyal kezdted. A testvérviszály nagyon jó. Jó, tehát hogy ez szociális skilleket tanít a gyerekeknek, probléma megoldást, konfliktus kezelést tanulnak belőle, úgyhogy ez a természetes velejárója a testvér kapcsolatnak, tehát ez most egy ilyen, azért ez fontos szerintem kiemelni, hogy egy picit a szemléletünkön kell változtatni.
Okay.
Igen, tehát hogy ez nagyon jó, hogy van egy bizonyos mértékig. Nyilván, amikor összeverekednek, meg nem tudom, tehát fizikai lesz, vagy annyira eluralkodik a vita, hogy be kell avatkozni, akkor be kell avatkozni, de hogy ezt egy picit lehet hagyni, mert nagyon sokat tanulnak belőle. És ami pedig a másikat illeti, hogy igen, tehát, hogy ezt a, hogy ugye másképp érzékelik azt, hogy kire volt jobban figyelve, vagy ki volt jobban szeretve, erre is van egy varázsszó, az, hogy gyerekek. Jó, tehát, hogy amikor egy konfliktus egyszerű van, akkor ugye, hát általában ugye az szokott történni, hogy a nagy lesz leszúrva, és akkor a nagy kap ki, hogy ő lehetne az okosabb, meg ő már ezt tudhatná, meg különben is, és szegény kicsi, és akkor a kicsi lesz megvédve. Ez nagyon rossz, egyrészt azért, mert leosztjuk a szerepeket, magunkra a bíró szerepét, pedig ugye nem is láttuk az egészet, tehát nem biztos, hogy tudjuk, hogy mi történt ott, meg hogy kezdődött, de még ha tudjuk, akkor is hát a bírónak lenni nehéz. Jó, és akkor a gyerekeknek meg mondjuk, hogyha ez a modell van, hogy a nagy a buli, a pici pedig az áldozat, akit mindig meg kell védeni, akkor azért ez így be tud épülni egy idő után. És hogy utána meg tudnak felelni ezeknek a szerepeknek, és hogy ezt nem szeretnénk. Tehát igazából az van, hogy a konfliktus az nagyon jó a gyerekek kapcsolatában, de a szülők sokat tudnak rajta rontani. És hogy a varázsszó, amivel ezt meg tudjuk állítani, az a gyerekek, ugye, hogy azt mondom nekik, hogy mindketten, tehát nem az, hogy jaj, te nagy, te mit csináltál
tehát
a kicsivel,
a
hanem osztjuk a felelősséget, egy csónakba rakjuk a gyerekeket, és ugyanúgy kezeljük őket egy konfliktusban, még akkor is, hogyha egyértelmű volt, hogy ki a ludas és ki nem a ludas, akkor is mind a ketten egy csónakban, egy gyerekként, egy emberként.
Nagyon sok téma, és közben a beszélgetésünk alatt eszembe jutott, hogy ugye a pozitív fegyelmezés trénerként te tartasz csoportokat is szülőknek. Ugye azzal így kezdhettem van. Volna igen. A beszélgetést, ami egyébként a fejemben volt, hogy egyáltalán belemenni abba, hogy hiába, ugye vannak, amikor a testünket képezzük, van, amikor a hangunkat, van, amikor a, nem tudom, a beszélgetőkészségünket, de az, hogy szülőnek lenni, az valahogy egy ilyen ösztönös dolognak gondoljuk, hogy van 9 hónapunk arra, hogy felkészüljünk, na de hányan nem tudnak úgy felkészülni, ahogyan valóban érdemes talán. És majd ezekről is szeretnék veled beszélni, nem ma.
Jó.
Hanem akkor most megbeszéltük, hogy egyszer csak, vagy én legalábbis feldobom a labdát, aztán vagy lecsapod, vagy nem, jó. Hogy várunk vissza szeretettel,
köszönöm.
Mert szerintem ez egy sokkal szerteágazóbb téma annál, mint hogy nem tudom, itt egy óra alatt megdumáljuk az egészet. Szóval,
ez így van, szóval nagyon nehéz.
Ja, meg még van az elvált szülőknek a helyzete
igen.
Is. Szerintem valószínűleg azzal is foglalkozol, vagy találkoztál ilyen helyzetekkel. Na, úgyhogy feladtam a leckét, feldobtam a labdát. Füstös Móni, nagyon köszönöm,
jó,
hogy itt voltál. Hál' Istennek, még pár embernek. Köszi, hogy itt voltál ma.
Köszönöm szépen én is.